Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, olyan nagy szükségünk van arra, hogy szólj hozzánk. Kérünk téged, hogy áraszd ki a te szent lelkedet, nyisd meg a mi szívünket és fülünket, hogy elhangozhasson itt ebben a templomban, most ezen a délutáni alkalmon is a te drága igéd, és ezen az igén keresztül az, amit te személy szerint nekünk akarsz mondani. Urunk, köszönjük neked a lehetőséget arra, hogy meghívtál a veled való találkozásra, és köszönjük azt, hogy azok a gyülekezetek, amelyekből érkeztünk, a te színed előtt ott vannak, és hogy ezeket a gyülekezeteket te számon tartod. Kérünk téged, Urunk, hogy szólj most hozzánk, és adj nekünk olyan üzenetet, ami megeleveníthet, bátoríthat bennünket. Amen. Kedves testvérek, Ezékiel próféta könyvéből, a 37. fejezetből olvasom az igét, az első 14 versből, az Isten igéje iránti tiszteletből kérem, hogy álljunk fel, úgy hallgassuk az igét. Tehát Ezékiel könyve, 37. fejezet, első 14 verse. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végig vezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem, ó, Uram, Uram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem, prófétálj egy csontokról. Mondd neki, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítlak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint prófétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerülnek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem, prófétálj a léleknek, prófétálj emberfia, és mondd a léleknek, így szól az én Uram az Úr, a négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak, igen-igen nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem, emberfia, ez a sok csont Izrael egész háza, amely most ezt mondja, elszáradtak csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért prófétálj, és ezt mondd neki, így szól az én Uram az Úr, én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Amen. Foglaljunk helyet. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, olyan igét kaptunk most erre a mai délutánra, ami egy reménytelen helyzetben lévő népnek szól. A babiloni fogság az egy olyan meghatározó esemény volt Izrael népének az életében, amihez kapcsolódóan nagyon sokszor kerül elő ige, akár az útmutatóban a napi ige olvasás kapcsán, akár pedig prédikációs alapigeként az elmúlt hetekben is találkoztunk ilyen igével, ami valamilyen módon kapcsolódott a babiloni fogsághoz. Akár azért, mert egy ítéletes profécia fogalmazódott meg benne, mert hogy az Isten évtizedeken, évszázadokon keresztül hiába beszélt az ő népének, hiába hívta őket megtérésre, és ezért azt kellett hirdetniük a profétáknak, hogy az ítélet elkerülhetetlenül be fog teljesedni Isten népén, vagy pedig, amikor beteljesedett már ez az ítélet, akkor pedig jöttek a proféták, és Istentől olyan igéket, olyan proféciákat kaptak, amelyek a szabadulásról szóltak. Hogy az Isten majd, ha eljön az ideje, akkor helyreállítja az ő népét. Ez a babiloni fogság az egyik legmegrendítőbb élménye volt Izrael népének, az ő történetüknek. Nem véletlen tehát, hogy olyan sokszor találkozunk olyan igékkel, amelyek ehhez kapcsolódnak. De hogyha ennek az előzményeire visszagondolunk, akkor nagyon fontos látnunk azt, hogy még a fénykorban, a dávidi, salamoni időben, ott nagyon sok minden még a helyén volt, de aztán utána Salamon halála után elkezdődött a hanyatlás, ketté szakadt Izrael népe az északi ország részre, meg a déli ország részre, és az északi ország rész sokkal hamarabb elérte az Isten ítélete, hiszen ők ott, sokszor olvassuk a Bibliában azt, egy-egy királynak az életét bemutatva, hogy azt tette, amit jónak lát az Úr, vagy azt tette, amit rossznak lát az Úr. Az északi királyoknál kivétel nélkül mind ilyeneket olvasunk, hogy azt tette, amit rossznak lát az Úr, ahelyett, hogy a jeruzsálemi templomba mentek volna Isten tiszteletre, a maguk kis szentélyeit építették föl ott Izraelben. Szóval az északi országrész már az asszírok elfoglalhatták, és tulajdonképpen elsöpörhették, de ott volt a déli országrész, ott volt Júda, amelyiknek volt Jeruzsáleme, a főváros, ott Jeruzsálemben volt temploma, átélték azt, hogy azok a bizonyos asszírok megtámadtak minket is, de a mi királyunk fogta azt a levelet, amit kapott az asszír királytól, bevitte a templomba, kiterítette az Úr elé, az Istentől kért segítséget és megmenekültünk. Szóval ez a Júda nagyon sokáig abban a tudatban élt, hogy ővelük nem történhet meg az, ami az északi ország részben élő testvéreikkel megtörtént. Hiszen nekik van templomuk, hiszen náluk azért úgy többé-kevésbé hadd mondjuk rá, hogy minden rendben. És aztán mégis bekövetkezett a tragédia, mert mégsem volt minden rendben a déli ország részben sem. Mert igaz, hogy voltak szertartások, de az Isten nagyon sokszor figyelmeztette őket arra, hogy kiüresedtek azok a szertartások, hogy kitipálják az áldozatbemutatást, de valójában a szívükkel nincsenek ott, és nem figyelnek az Istenre. És ezt élték meg a déli országrész tagjai, hogy ha abban a hitben ringatják magukat, hogy bármit megtehetnek, mert az Isten úgyis megsegít, vagy ha azt gondolják, hogy mi Isten választott népe vagyunk, és az Isten úgyse hagyná, hogy az övéit valami bántódás érne, akkor az a nép előbb-utóbb szembe kell, hogy nézzen az igazsággal. Hogy az Isten nem egy ilyen bábú, akit rángatni lehet, az Isten nem egy amulett, aki majd megvéd mindentől, hanem az Isten az övéiről gondoskodik, de az övéitől hűséget és engedelmességet vár. És igen, megtörténhet velük is az, ami több mint 100 évvel korábban az északi ország részben élő testvéreikkel, hogy jön egy távoli nép, akik az Isten ítéletének az eszköze, csak ezek nem az asszírok, hanem a babiloniaiak, elfoglalják őket, és elpusztul minden. És az az ige, amit most kaptunk, Ezékiel próféta könyvéből, ebből a korból való. Abból a korból, amikor megtörtént a nagy csapás Júda életében, de ez a csapás, ez két részletben történt. Először, amikor jött a babiloni király, akit Nabukodonozornak hívtak, és elfoglalta Jeruzsálemet, akkor ez még nem a teljes pusztulást jelentette. Átvette az irányítást az országban, elvitte, fogságba vitte a vezető réteget, oda helyezett egy báb királyt, de azért még nem rombolt le minden. A templomot nem bántotta, a város még állt. De aztán, amikor elkezdtek szövetkezni, mert a próféta hiába mondta nekik, az Jeremiás próféta volt, hogy az Isten ítéleteként fogjátok fel ezt a helyzetet, ők nem így fogták fel, hanem szövetségeseket kerestek maguknak, akkor Nabukodonozor újra megjött a városba, és akkor viszont kőkövön nem maradt. Akkor lerombolta a templomot is, és akkor egy újabb deportálással elvitte nagy tömegét ennek a népnek, és szétszórta őket a babiloni birodalomban. És ez a második támadás, a második deportálás, ez már a teljes pusztulást jelentette Isten népe számára. Amikor azt élték meg, hogy most már tényleg minden elveszett, hiszen elpusztult a templom. Elpusztult az a templom, ami eddig az Istennel való találkozást jelentette számunkra. Egy szimbóluma volt annak, hogy van kihez kiáltani a nyomorúságban. Elpusztult Jeruzsálem, és az egykori otthonok helyén most már csak romok vannak. A dicső város emléke már a múlt ködébe vész. És az újabb deportálás már nem csak egy réteget érint, hanem a teljes népet. És ebben az időszakban lépett fel Ezékiel próféta, és kezdte el az ő szolgálatát. Ő az első deportált hullámmal került Babilóniába, eredetileg papi családból származott, de nem szolgálhatott papként a templomban, de amikor már ott volt a fogságban, akkor az Isten megszólította őt, és nem papi, hanem prófétai hivatásra hívta el. És ott a idegenben, amikor megragadta ezt a fiatalembert, Ezékiel, akkor olyan dolgokat mutatott meg neki, és olyan kijelentéseket adott, amelyek az ő nyomorult, szétszórt, halott állapotban lévő népe számára az élet igényét jelentették. Akkor ott Ezékiel prófétának az Isten látomásokat adott. És nagyon megragadó ez, hogy amikor ilyen látomásai vannak, akkor, és ír ezekről az ő könyvében, akkor hogyan fogalmaz? Így fogalmaz, hogy megragadott engem a lélek, és elvitt ide vagy oda. Ami történik Ezékiel prófétával, amikor egészen különleges dolgokba kap betekintést, akkor a lélek által éli át, hogy az Isten megragadja, és az Isten szavát így, mint titkokat, kijelentéseket adja tovább. És három ilyen nagyon fontos látomása van. Ha valaki szeretne ezekben a látomásokban elmélyedni, akár így ennek a mai napnak a kapcsán, akkor szeretettel ajánlom figyelmébe ezeket a fejezeteket, mert nagyon sokat mondó üzenete van mind a három látomásnak. Az első a 8. fejezetnél kezdődik Ezékiel könyvében, és egészen a 11. fejezetig tart. Ez néhány évvel azelőtt történik ez a látomása, mielőtt Jeruzsálemet és a templomot lerombolják. Ő már ott van Babilóniában, megragadja őt a lélek, fölemeli, és elviszi lélekben Jeruzsálembe a templomba, ahol megmutatja neki, hogy mi folyik a templomban, de megmutat neki még két nagyon fontos dolgot. Az egyik az, hogy azt látja meg, hogy az Úr dicsősége eltávozik ebből a templomból, és őt ez nagyon megrendíti, hogy hogy lehet az, hogy az Isten dicsősége a saját templomából kivonul, és utána pedig látja azt, hogy ez a város el fog pusztulni. Minden rommá lesz ott. És amikor ő ezt látja, és elmondja azoknak, akik ott vannak vele sok száz kilométerre ettől a helytől, és még több évre vagyunk ettől az eseménytől, akkor azok az emberek nem értik, hogy miről beszél. Hát hogy lehet ez elképesztő, ez elképzelhetetlen. De aztán eltelik néhány év, és megtörténik az elképzelhetetlen, és aztán jön egy hírnök, és beszámol arról, hogy amit Ezékiel próféta látott a látomásában, a lélek által megragadva, az valóságá vált. Aztán a második olyan eset, amit olvasunk Ezékiel könyvében, hogy az Úr megragadta őt a lélek által, és elvitte valahova, az ez, amit most felolvastam, amikor a csontokkal teli völgybe viszi el. Erről mindjárt beszélek részletesen. És aztán a harmadik pedig, a könyv utolsó fejezetei, a 40. fejezettől kezdve, ott megint azzal kezdi, hogy megragadott engem a lélek, és elvitt az új templomba. És akkor ott beszél az új templomról. Megint egy elképzelhetetlen dologról beszél Ezékiel, hogy majd az Istennek lesz egy új temploma, és ennek a templomnak, akit érdekel, olvassa el részletesen, de az egyik fontos jellemzője, hogy az Úr dicsősége visszatér ebbe a templomba, és hogy például víz fakad a templom küszöbétől, és ez a víz árad kifelé, és ahova csak elér, ott mindenhol gyógyulás lesz. Testvérek, amikor mi most figyelünk Ezékiel 37-re, a csontokkal telt völgyben lévő látomására ennek a prófétának, akkor úgy figyeljünk, hogy mind a három látomása nagyon meghatározó a történet szempontjából. Hogy a mi alapigeként kapott igeszakaszunk ebbe a nagyívű kontextusba illeszkedik bele. Mert hogy ez az ige, amit felolvastam, az Ezékiel 37, ez nem halálról és feltámadásról szól, nem a testekről szól, nem a testi hullákról szól, meg a temetőnek a csengéről szól, hanem ez egy közösség újra élesztéséről szól. Ez Isten népének a jövőjéről szól. Egy teljesen reménytelen, szétesett, nem csak hogy halálra ítélt, de halott népnek a jövőjéről szól. Arról, hogy élő gyülekezetté, élő néppé akarja ezt a népet, a saját népét formálni az Úristen. Arról a népről van itt szó, aki reménytelen, halott állapotban van a bűnei miatt, aki megtapasztalta az Isten kezének a súlyát az engedetlensége miatt, és akinek a szabadulása, élete egyedül az Úr kezében van. És akkor testvérek, az első nagyon fontos dolog ezzel a fejezettel kapcsolatban, hogy a halott állapot az nem csupán testi halált jelenthet. Azért csontokkal teli völgybe viszi el a lélek Ezékiel prófétát, mert ott a fogságban élő nép körében ez a közmondás járta, hogy elszáradtak csontjaink, elveszett reménységünk, végünk van. Szerepelt a felolvasott igében. Isten maga idézi ezt a közmondást. Ezt mondogatjátok, hogy elszáradtak a csontjaink. Olyanok vagyunk, mint a temetetlen halottak, amelyeknek már kiszívta mindenét a csontjaiból a napfény, már reménytelen a helyzetük. A halott állapot nem csak testi halált jelenthet. Miért mondhatom ezt? Hát azért, mert a halottak nem beszélnek. Ha valaki ezt tudja mondani, hogy mi elszáradt csontok vagyunk, és reménytelen a helyzetünk, akkor az az ember tud beszélni. Az testi értelemben nem halott, az ott van, és van mondani valója. De mégis lehet lelki értelemben teljesen reménytelenül halott állapotában. A halottak nem beszélnek. A temetőben csönd van. De a lelki halottak, azok nagyon is tudnak reklamálni. Ahelyett, hogy bűnbánattal megállnának az Isten előtt, inkább sóhajtoznak és panaszkodnak, és lefelé néznek a felfelé tekintés helyett, és beleragadnak az önsajnálatba. Halott reménytelenségben tengetik a mindennapjaikat, és el is hiszik azt, hogy rajtuk már az Isten se segíthet. Az, aki ezt elhiszi, hogy rajtam már az Isten se segíthet, az lelkileg halott állapotban van. Bármennyire is tud beszélni, és bármennyire is tud sóhajtozni. És új szövetségi párhuzamos igéket is hadd villancsak föl néhányat ezzel kapcsolatban, hogy hányszor beszél az új szövetség is arról, hogy valaki lehet, hogy testileg élő állapotban van, de lelkileg mégis halottnak számít. Kolossé levél 2. fejezetében a 13. versben, amikor arról beszél Pál apostol, hogy van a keresztre szegezett adós levél, akkor ott azt mondja, hogy titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben, ővele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Vagy az Efezusi levél 2. fejezet 5. versében ezt mondja Pál, minket is, akik halottak voltunk vétkeink miatt, életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek. Vagy a Jelenések könyvében, a 3. fejezet 1. versében, amikor János apostolnak vannak a látomásai, a szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja neki az Úr, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, térj meg! Halott valaki lelkileg úgy, hogy lehet, hogy testileg közben élő. Most testvérek, ezek után, Ezékiel 37-re, ha visszagondolunk, akkor azt gondolom, hogy nagyon nagy kérdés lehet mindegyikünk számára, és ezt most lelkészként, presbiterként, gyülekezeti szolgálóként, ha halljuk ezeket a kérdéseket, hogy Isten mai népének, most nem Izraelre gondolok, Isten mai népének milyen az állapota? Milyen helyzetben van ma az egyház? Miféle völgybe kell levinnie a léleknek azt, akinek a szájába az Úr ma élő igét akar adni? Milyen állapotban van ma az egyház? Innen indul az egész ige. Van egyház, ez kétségtelen. De ez az egyház vajon képes-e arra, hogy bűnbánatot tartson, vagy csak és kizárólag panaszkodik a nyomorúsága miatt? Hogy kiszáradtak csontjaink, hogy elveszett reménységünk, hogy végünk van. Vagy ez az egyház kiállt-e Urához, vagy sajnálja magát a szorvány helyzete a szétszóratottsága miatt? Ez az egyház hiszi-e még azt, hogy Istene nem csak ítélni tud, hanem szabadítani, és újjá teremteni is képes. Testvérek, amikor Izrael népe ott volt Babilonban, akkor nem hitték azt, hogy ebből van kiút. Nem tartottak bűnbánatot, nem hitték, hogy lehetséges innen már valaha talpra állni. Vége mindennek. Így látták a helyzetüket. És az a csodálatos, és ez a következő nagyon fontos pontja ennek a mai igehirdetésnek, hogy annak ellenére, hogy ilyen helyzetben voltak, és így látták saját magukat, ennek ellenére az Úristen mégis cselekedett. Mert küldte a prófétát, és szólt az ige, és halottak lettek élővé az Isten szava nyomán, és a lélek megelevenítő munkája által. És ez az a másik nagyon fontos üzenet. Hogyha ma élő gyülekezetről gondolkodunk, vagy arra vágyakozunk, vagy azért imádkozunk, akkor tudnunk kell azt, hogy ez ma sincs másként. Hogy az életnek, az Isten által életnek nevezett életnek nem az emberi erőfeszítés a feltétele. Nem az emberi akarat és az emberi odaszállás a feltétele. Hanem egyetlen feltétele, hogy az Isten akarja, hogy ott legyen élet. És nagyon megrendítő párhuzamot hadd hozzak ide ehhez a ponthoz is. Gondoljunk a teremtés történetre. Semmi nem volt, az ég egyadt a világon semmi, de az Isten akarta, hogy legyen világ. Ott volt a lélek, Isten lelke lebegett a vizek felett, és az Isten szava szólt, legyen és lett. És milyen lett ez az élet, ami a teremtéskor az Isten akaratából, egyedül az Isten akaratából létrejött? Sokszínű, változatos, gyönyörű. Nyüzsögni kezdett minden, mozgásba lendült a világ. Lett ember az Isten képmására, aki felelősséget kapott az Istentől arra, hogy munkálkodhat a rábízottak javára. A világ és az ember még nem is létezett, nem tehetett semmi, hogy ez létrejöjjön, hogy élet legyen. De az Isten akarta, és az Isten cselekedett. És ez most is az életnek az egyetlen, legfontosabb feltétele, hogy az Isten cselekedjen. Vagy a másik példa újszövetségi, mindig megrendít, ha erre a történetre gondolok, Lázár feltámasztásának a története. Ott van a negyednapos halott, fekszik a sírban. Túl késő mindenhez. Már visszafordíthatatlan a halál ténye. Vannak ennek a Lázárnak nővérei, akik hittek abban, hogy Jézus meg tudja akadályozni a katasztrófát. Hogyha időben odaér, akkor Lázár nem hal meg. De nem jött időben, meghalt, most már mindennek vége. Már vége. Ez ott a nővérek szavában is megfogalmazódik, pontosan ugyanúgy, mint az ezékieli igében, itt a Izrael népe szívében. És hisznek akkor a nővérek a feltámadásban? Persze, hogy hisznek. Amikor Jézus azt mondja Mártának, hogy feltámad a te testvéred, akkor azt mondja Márta, hogy tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. És Jézus azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Hiszed? Hiszem. És mi történik utána? Oda mennek a sírhoz, és Márta az, aki meg akarja akadályozni, hogy elvegyék a követ a sírtól. Mert Uram, hát már szaga van. De hát előtte mondta, hogy hiszem, hogy te vagy a feltámadás és az élet. Mi kell ahhoz, hogy élet legyen? Egyedül az, hogy az Úr szóljon és cselekedjen. És azt még az ilyen szerencsétlenek, mint Márta, aki ezt megpróbálja megakadályozni, még ő sem tudja megakadályozni. Mert nem emberi erőfeszítésen, nem embereken múlik az, hogy az Isten életet ad. Izrael népének a feltámadása, helyreállítása ugyanígy egyedül az Istennek köszönhető. Nem emberek érték el. Nem azért történt, mert eleget imádkoztak, nem azért történt, mert bűnbánatot tartottak, nem azért történt, mert hittek benne, hanem annak ellenére megtörtént, hogy ezek hiányoztak. Emberi oldalról minden hiányzott. Az Isten mégis cselekedett. Feltámasztott egy halott népet, összegyűjtötte a szétszóratásban élőket, visszavitte őket a saját földjükre, és megszabadította azokat, akik a bűneik miatt teljesen reménytelen helyzetben voltak. És testvérek, én azt gondolom, hogy a ma egyházának is ez a reménysége, hogy az Isten nem változott. Hogy annak ellenére, hogy milyen ma az ő népe, ő akar és tud ma is szólni és cselekedni az ő szent lelke által. És ma is tud megújulást, új életet adni az egyes embernek épp úgy, mint egy egész közösségnek, egy egész egyháznak, sok-sok gyülekezetnek. Aztán a következő, ami ebből az ezékieles igéből ma elénk kerülhet, és azt gondolom ez is nagyon fontos, hogyha az Úr valakit megragad, és nem véletlenül hangsúlyoztam, hogy Ezékiel próféta több ilyen helyzetről is beszámol saját tapasztalatból, hogy mi volt akkor, amikor az Úr lelke megragadta őt. Testvérek, ha valakit ma az Úr lelke megragad, akkor az az illető legyen engedelmes. A prófétát egykor látomásban ragadta meg az Isten, és vitte el egy olyan völgybe, ahol megmutatta neki a szomorú valóságot. De ott, abban a völgyben rábízta azt a szolgálatot, hogy prófétáljon, hogy azt mondja, amit az Úr ad az ő szájába, hogy aztán kibontakozhasson az a reményteljes jövő, amit az Isten az övéinek adni szeretne. És akkor azt kérdezi, és hogy honnan látszik az engedelmessége, azt kérdezi tőle az Úr, hogy életre kelnek-e ezek a csontok. Ez a kérdése az Úristennek egy teszt Ezékiel próféta számára. Hiszen ott van a halál völgyében, és ott a halál völgyében, amikor kérdezi őt az Isten, akkor ezzel azt kérdezi tőle, hogy te itt most látod-e az élet Istenét, az élő Istent? Hiszen ha a próféta azt mondja, hogy nem, ez már reménytelen, akkor csak azt látja, ami a szem előtt van. De ha nem ezt válaszolja, akkor ezzel jelét adja annak, hogy ő látja itt, a csontok között is az élő Isten. És azt mondja Ezékiel próféta, hogy Uram, te tudod, én nem tudhatom, de te tudod, és mindennek a kulcsa te nálad van. Ott a teszt a próféta számára, hogy vajon hiszi-e azt, hogy az Úr okkal vitte el őt oda, és tudja-e azt, hogy az Isten számára megvannak a válaszok, az emberileg megválaszolhatatlan, vagy emberileg teljesen elkeserítő, lehetetlen kérdések számára is. És azt mondja Ezékiel, Uram, Uram, te tudod. És az Úr valóban tudja. Azt is, hogy mit akar cselekedni, és azt is, hogy hogyan akarja az ő szolgáját ebben felhasználni. Ezékielnek akkor ott prófétálnia kell a csontokról, és aztán, amikor ezek a csontok összeállnak testé, akkor pedig prófétálnia kell a léleknek. És ugyanígy lehetnek ma is Istennek emberei, és lehet, hogy mi is ezek közé, az emberek közé tartozunk, lelkészként, presbiterként, akiket ma az Úr kérdez, látva az egyház állapotát, mit gondolsz? Lesz még itt élet? Mit felelünk erre a kérdésre? Mit felelünk? Á, reménytelen, annyit erőlködtünk már, mennyi mindent megpróbáltunk? Vagy azt, hogy hát ebben a világban ugyan már? Vagy azt, hogy Uram, te tudod, ez a te néped. Ez a te kompetenciád. Egyedül neked van jogod és hatalmad arra, hogy cselekedj azért, hogy ennek a népnek élete és jövője legyen. És ha megteszed, és ebben engem használni akarsz, akkor itt vagyok, és el fogom mondani azt, amit rám bíztál. Testvérek, vajon akikre ma élő igét bízott az Úr, azok tudnak-e és mernek-e ilyen engedelmességgel prédikálni a völgyekben? Vajon tudnak-e nem szörnyűködni a látványon? És tudnak-e hűségesen szólni, pontosan úgy, ahogyan az Isten azt rájuk bízta? És mernek-e eszközzé válni a mindenható Isten kezében? És testvérek, még egy fontos dolog a végére, ami többször is előkerült a felolvasott igében, nagyon-nagyon fontos, hogy minden miért történik. Például a 6. versben, de a felolvasott szakasz végén is találkoztunk ezzel a mondattal. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Bárhol fellapozzuk Ezékiel próféta könyvét, javaslom, hogy tegyük meg, ha hazamegyünk. Ha fellapozzuk bárhol Ezékiel próféta könyvét, jó eséllyel, és elkezdjük olvasni, jó eséllyel nagyon hamar találkozunk ezzel a mondattal. Mert lépten nyomon elhangzik, amikor Ezékiel beszél, és továbbadja az Isten üzenetét, hogy akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Minden azért történik, hogy megtudja az ő népe, hogy kicsoda valójában az ő Istene, hogy mire képes, hogy mennyire ragaszkodik az övéihez, és ezt meg kell tudniuk nekik is, és meg kell tudni a környező népeknek is. Csak egy párhuzamos kitérő a Lázár feltámasztásának történetéből. Itt visszhangzik az a mondat, ehhez a mondathoz, hogy amikor ott ugrál Márta Jézus előtt, hogy ne vedd el innen a követ, mert már negyednapos és szava van, akkor azt mondja neki Jézus, hogy nem mondtam neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Ami ott Lázár sírjánál történt, amikor egy halott életet kapott, testi értelemben halott életet kapott, az nagyon sok embernek lelki értelemben jelentett életet. Mert meglátta Krisztust, meglátta, hogy kicsoda ő valójában, meglátta, hogy az Isten mire képes, meglátta benne az Isten dicsőségét. És ez mindent megváltoztatott az életében. És amikor Ezékiel próféta mondja azt, amit rábízott az Isten, akkor ő ugyanezt mondja, hogy mert akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Azok a csodák, amelyek történnek, az Isten nagyságáról szóló bizonyságtételek. Amikor egy összetört élet helyreáll, vagy egy gyülekezet a romjaiból újra élet, az Isten dicsőségét hirdeti. Nem embereket, nem az emberi erőfeszítéseket, hanem egyedül az Isten nagyságát és dicsőségét hirdeti. Vagy amikor egy nyomorult megszabadul, és az egyház megújul, akkor az csak egy bónusz azok számára, akik ennek a részesei. Mert az elsődleges cél az soha nem az, hogy ő velük most mi van, az is fontos, de sokkal nagyobb az, hogy nyilvánvalóvá legyen rajtuk keresztül, amit ők átéltek, ami látszik az ő életükön, a halálból életre támadásukon keresztül, hogy kicsoda az Úr, és hogy nem csak nekik van rá szüksége, hanem minden egyes embernek, és minden egyes közösségnek. Drága testvérek, egyházmegyei csendes napon vagyunk. És a délutáni alkalomnak, ahogy utaltunk is rá már többször, meg itt az elején is mondtam, ugye az volt, hogy az élő gyülekezet. Én tényleg sokszor hálát adtam Istennek, amikor készültem erre a mai alkalomra, hogy nem előadást kellett tartanom. Lehetett volna nagyon szépen összeszedett előadást mondani, sok-sok összefüggést kiemelve. De én nagyon örülök annak, hogy én ma igehirdetésre kaptam felkérést, és hogy ezt az igehirdetést Ezékiel próféta könyvének alapján a 37. fejezetből mondhattam. Mert a kiinduló pont, és ezt hadd hangsúlyozzam a végén újra, a kiinduló pont az mindig az, amit az Isten igéje mond, hogy milyen diagnózist állít fel rólunk, és hogy milyen terápiát ír fel. És hogy azt helyezi a szívünkre, hogy élő gyülekezet csak ott lehet, ahol az élő ige szól, és lelki által az Úr cselekszik. Bármilyen kiszáradtak is a csontok, és bármennyire panaszkodnak is a lelki halottak. Akkor megtudják, hogy én vagyok az Úr. Nekünk is ezt kell megtudnunk, és ennek tudatában kell élnünk, és végeznünk azt a szolgálatot, amire minket személy szerint hívott el az Úr. Ott, abban a völgyben, abban a helyzetben, abban a gyülekezetben, ahová helyezett. Imádkozzunk! Drága Úrunk, olyan félelmetes volt ez az ige, amit kaptunk mára, és olyan megrendítő volt belegondolni ennek egyes részeibe, egy-egy mondatába, látni azt a nyomorúságot, reménytelen helyzetet, amiben egykor a te néped volt. De olyan jó volt ebből az igéből is meghallani az evangéliumot. Azt, hogy nem embereken múlik az élet, hanem egyedül rajtad. És hogy ha te életet akarsz támasztani a te néped körében, akkor te azt a legreménytelen helyzetben is végig tudod vinni. Drága Úrunk, köszönjük neked azt, hogy elküldted az Úr Jézust ide erre a földre. Köszönjük neked azt, hogy ő magára vette a bűneinket, hogy mindaz a nyomorúság, ami életünket és a mi közösségeinket tönkre teheti, azt a nyomorúságot ő mind legyőzte a kereszten. Köszönjük neked, Urunk, hogy van Krisztusunk, és kérünk téged, hogy te adj életet, adj új életet, adj ébredést gyülekezeteinkbe, egyházunkba, világunkba. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy most ezen a mai napon talán valamit különösen is a szívünkre helyeztél, és ha ez így van, és közülünk van, akit most valamivel nagyon megszólítottál, akkor kérünk téged, hogy te adj neki erőt, bátorságot, engedelmes szívet, hogy tudjon azt szerint cselekedni, amit te megmutattál neki. És kérünk téged, hogy te adj nekünk alázatot abban is, hogy amikor erőt venne rajtunk a csüggedés, és reklamálnánk, akkor tudjunk megállni és elhallgatni, és fölfelé tekinteni rád. Urunk, köszönjük neked, hogy te jót akarsz nekünk, és hogy nálad van az élet forrása. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket, gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.